Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek szent igéjét, amelyet a mai ünnepnapra igehirdetési alapul kaptunk, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 12. fejezetben, a 15. verstől a 21-ig a következőképpen. Sokan követték, ő meggyógyította minnyájukat, s meghagyta nekik, ne fedjék fel, kicsoda ő. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás profétált, íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és a füstölgő mécsest nem old ki, még győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Keresztény gyülekezet, ünneplő bőti gyülekezet, sokak szerint a nagy hangerő korában élünk, de tegyük hozzá, hogy erről mi magunk tehetünk, mi emberek, mi vagyunk felelősek ezért, hogy a mi korunkat a nagy hangerő korának hívják. Nagy csalódások árán tanuljuk meg, hogy nincs mindenkinek igaza, aki mikrofont kap, hogy békésen megoldani egy konfliktust, egy viszályt, egy veszekedést sokkal nagyobb életbölcsességre val, mint hogy az ember a saját hangjával, a saját bélt vagy valós igazságával próbálna meggyőzni a másikat. Hogy nem mindig vagy szinte soha nem annak van igaza, aki hangosabban mondja a magáét, ezt nagyon gyakran megtapasztaljuk mindennapi életben, hétköznapjainkban, emberi kapcsolatainkban, politikában és sok helyütt. Én remélem és kívánom, hogy különösen ebben a bőti időszakban több időt töltünk csendes feltöltekezéssel. Minden, ezen a mai vasárnapon minden ebben segít minket. A csendes imádságok, az elmélyült imádságok, az énekek, a különös, titokzatos ének, amelyet a mai alkalomra főénekként választottam, és természetesen az Isten igéje, amelyet ma kaptunk. Máté evangéliumában, sőt Márknál és Lukácsnál is, arról számol be a szombatnapi gyógyítás után az evangélista, hogy a farizeusokban, zsidókban féktelen düh és harag lett úrrá a szombatnapi gyógyítás után. Ezt az igerészt, amelyet felolvastam, közvetlenül megelőzi a sorvadásos kezűnek a meggyógyítása, és éppen ez a gyógyítási csoda, amelyet Jézus tett, szombat napon történt. Meg is kérdezi Jézus, szabad-e szombaton gyógyítani? Ki az az ember közületek, akinek, ha egy juha van, és ez verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. És ekkor szólt, nyújtsd ki a kezedet. És a sorvadásos kezű meggyógyult. A szombatnapi törvényt szegte meg Jézus, mert, ahogy mondja, az emberfia ura a szombatnak is. De ezt a farizeusok, az írástudók nem tudták megemészteni, nem tudták elfogadni. Megszegte a szombatot. Csupán ezt zengték egyre hangosabban és hangosabban. Isten káromló. Megszegi a törvényt. Az ő elképzelésük, az ő elvárásuk egészen más lett volna a messiásra vonatkozólag. Ellentmond Jézus Krisztus viselkedése, Jézus Krisztus életpéldája mindezeknek az elvárásoknak. Az ő elképzelésük az volt, hogy a messiás király majd hatalmas hangon és nagy hatalommal jön, megítéli az ellenséges népeket, és a zsidókat pedig fölemeli, a zsidókért pedig eljön, és uralkodik rajtuk, és megmenti őket az idegen uralom alól. Az ő elképzelésük, az ő elvárásuk egészen más volt. A messiás királynak királyként kellett volna megszületnie, királyként kellett volna élnie, királyként kellett volna eljönnie. Milyen furcsa, hogy azok az ézsaiási és egyéb proféciabeli jövendőlések, amelyek egész mást mondanak a messiás királyról, nem jutott el a farizeusok, az írástudók füléig, szívéig. Igénk itt kapcsolódik be a történetbe, amikor a farizeusok elhatározzák, hogy végeznek Jézussal, hogy elveszejtik őt. Ezen túl már csak a vádat kellett megtalálniuk, ezen túl már csak a megfelelő időpontot kellett megvárniuk, hogy Jézust megvádolják. Jézus nem velük, nem a farizeusokkal és írástudókkal foglalkozik. Igénk úgy kezdődik, sokan követték, ő meggyógyította minnyájukat, és meghagyta nekik, ne fedjék fel, kicsoda ő. Nem a farizeusok elvárásaival foglalkozik, hanem azzal, hogy beteljesítse a proféciákat. Nem a farizeusok elvárásaival, elképzeléseivel foglalkozik, nem velük hadakozik. Kegyelmi pillanat részesei lehettek volna. Kegyelmi pillanat részesei lehettek volna azok, akik meglátták, megláthatták sorvadásos kezű szombatnapi gyógyulását. De a farizeusok és írástudók megkérgesedett szíve meghomályosította a látásukat is. Nem vették észre, hogy az a messiás király, akit ők várnak, az Jézus Krisztus maga. Ehelyett hangosan, úton, útfélen a messiásnak a kötelességeit, az elvárásaikat hirdették ki. Beteljesíteni a proféciákat, megmenteni Izraelt úgy, hogy mindennél nyilvánvalóbb legyen, hogy minden más nép elvettetik, és az ő népük pedig felemeltetik. Jézus Krisztusunk a következő képpen beszél róluk, illetve velük. Amikor keresztelő János alakját és az emberfia, azaz az ő maga alakját festi eléjük, Máté 11-ben így fogalmaz, eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Mit mutat meg ezzel Jézus számunkra? Azt mutatja meg, hogy vannak emberek, mindig is voltak és lesznek, akiknek semmi sem jó. Ha valaki eszik, az nem jó. Ha valaki nem eszik, az azért nem jó. Ismerjük a viccet, a van sapka, nincs sapka történetet. Semmi sem jó nekik. Semmi sem jó a farizeusoknak, nem fogadják el, nem fogadják be a messiás király Jézus Krisztusban való földre jöttét. Semmi sem jó nekik. Ez az ige éppen ezért minket elsősorban e negatív példa kapcsán nyitottságra tanít. Arra tanít, hogy különösen is Böjdben, az önvizsgálat idején, minden általunk elképzelt utat, minden elvárásunkat, minden követelésünket, minden ilyenfajta gondolatot eltávolítsunk magunktól, nyitottságra tanít, hogy hagyjuk a magunk elvárásait Istennel kapcsolatban, Jézus Krisztussal kapcsolatban, a mi életünkkel, a mi jövőnkkel kapcsolatban. Hagyjuk az elképzeléseinket is, emberi gondolatainkat. Nem Isten akarata fog a mi akaratunkba belesimolni, hanem éppen fordítva. És Jézus Krisztus életén, itt a csodálatos gyógyítás kapcsán is ezt tapasztaljuk. Nem Jézus Krisztus igazodik az emberi elvárásokhoz, a farizeusok írástudók elvárásaihoz, hanem éppen fordítva. Az Isten akaratát mutatja meg. Az Isten hatalmát mutatja meg még annak az árán is, hogy farizeusok szerint törvényt szeg, a szombatnapi törvényt. Erre a nyitottságra hív minket elsősorban ez az ige. Mert Isten akaratát akarjuk szemlélni és látni, nem csak az akkori emberek életén, nem csak a tanítványok életpéldáján, Jézus Krisztus életpéldáján, hanem a magunk életében is. És akkor láthatjuk meg az Isten akaratát. Akkor láthatjuk meg az Isten által számunkra kijelölt utat, hogyha elképzeléseinket, elvárásainkat a hátunk mögött hagyjuk. És legalább ebben a néhány hétben, ebben a bőti időszakban megpróbálunk, Isten szent lelke segítségével és áldásával megpróbálunk belesimulni az ő akaratába. Megpróbálunk azon az úton járni, amelyet ő jelölt ki számunkra. És mi más kellene ehhez, mint elsősorban nyitottság. Nyitott fül és nyitott szív. Az Isten igéjének, az Isten igéjének, üzenetének a meghallására nyitott szív és nyitott fül. Mert mi csak a világnak, saját életünknek a visszáját látjuk nagyon sokszor. Mi csak a múltra vonatkozóan tudunk értékítéletet mondani sokszor. Okozat kutatásában, cselekedeteink következményeinek a kiszámításában is, ó, de hányszor elbukunk. És hányszor újra és újra kell gondolnunk múltunkat, cselekedeteinket, legfőképpen a rossz cselekedeteinket. És nem restelni bocsánatot kérni, nem restelni megpróbálni jóvá tenni mindazokat. És hogy miért mondtam, hogy sokszor csak az életünk visszáját, a világ visszáját látjuk, Reményik Sándor versét idézem most. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Farizeusok kétségbeesése, hogy Jézussal végeznek, az indulat, ami bennük volt, eltakarta előlük még ezt a néhány percnyi vagy pillanatnyi kegyelmi időt is. Mi vajon megragadjuk-e a kegyelmi pillanatot, amikor Isten megláttat velünk valamit az ő titkából, egy kicsit kinyitja szívünket és lelkünket, és belepillanthatunk az ő mennyei birodalmába. Mi vajon megragadjuk-e a kegyelmi pillanatot, nyitottak vagyunk-e rá? A második, amire felszólít, amire bátorít és buzdít ez az ige, hogy így hajoljunk meg az Isten titkai előtt. Ilyen alázattal és ilyen nyitottsággal. Ez a negatív példa, a farizeusok példája vezessen minket arra, hogy Isten titkainak szemlélői lehessünk. Miképpen lehetséges ez? Itt ebben az igében némiképp ellentmond ennek, hogy Jézus Krisztus nem akarta, hogy felfedjék, hogy kicsoda ő. Amikor sokakat meggyógyított, akkor utána azt mondja, ne fedjék fel, kicsoda ő. Meghagyta nekik, a tanítványainak, sokasságnak, akik körülvették. Miért? Talán azért, mert egyenes út vezet a Golgotáig. És most még nem értik, hogy mi miért történt. Amikor Jézus Krisztus először, másodszor, harmadszor szól haláláról és feltámadásáról, mindannyiszor megjegyezik az evangélisták, hogy még a tanítványok sem értették, hogy miről beszél pontosan. Nem értették. De Jézus tudta, hogy mindaddig, amíg ő a Golgotáig eljut, minden ígéretnek be kell teljesednie. Maradék nélkül minden isteni proféciát be kell töltenie. És ezért szemlélhetjük, ahogy az énekben is énekeltük, a mai vasárnapon a keresztfa titkát. A keresztfa titka tündököl előttünk, hogyha nyitott szívvel leborulunk előtte. És tudjuk nagyon jól, hogy így láthatunk bele az Isten titkaiba a keresztfa titka által. És hogy tovább vezet minket az ige, Ézsaiás prófétát idézi, Ézsaiás 42-ből és 11-ből idéz az evangélista: Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem, lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Egy ilyen messiást hirdet meg Ézsaiás, és erre az ézsaiási proféciára hivatkozik Jézus Krisztus, hogy ennek be kell teljesednie. Előttünk Jézus Krisztus, mint Isten fia áll, előttünk Jézus Krisztus, mint Istennek a legkedvesebb szolgája áll. Ézsaiás így ír róla: Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit szeretek. És talán mindannyiunknak eszünkbe jut, fölvillan az a kép, amikor Jézus Krisztust keresztelő János megkeresztelte. Nem tolakodott előre, nem mondta, hogy ő legyen az első a sorban, akit megkeresztel keresztelő János, hanem kivárta a sorát, csendesen odament. Keresztelő János meglepődött ezen a cselekedeten, megkeresztelte, és aztán hangzik az igazolás, a mennyei szózat fölülről: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Jézus megkeresztelésének a története villant fel itt egy pillanatig előttünk. És mit jelent ez? Az, hogy teljesíti az Isten akaratát. Hiszen akkor, amikor keresztelő János azt mondja, nem arra lenne szükséged, hogy te megkeresztelkedj, hanem pont fordítva, akkor azt mondja, Jézus arra hivatkozik, hogy minden teljesedjen be, amit Isten megprofétált, amit Isten a proféták által kijelentett. Teljesedjék be az írás minden szava. És így teljesedik be a továbbiakban is, a másik képben, amelyet elénk tár ez az ige, ézsaiási profécia. Azt mondja: nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Nem kiáltoz, nem szít viszályt, nem hangos az ő hangja. Szelíd, halk hanggal jön el az ő népéhez. Nem kiabál, nem kér mikrofont, nem kiáltoz. És erről a történetről, erről a proféciáról eszünkbe juthat Illés proféta története, amikor kereste a szélben az Istent, a viharban, de nem találta meg. Kereste a földrengésben, de a földrengésben sem volt ott az Isten. És kereste a tűzben, de a tűzben sem volt ott az Isten. És akkor Illés prófétának szelíd, halk hangban jelenik meg az Isten. Szelíd, halk hangban. És most, hogyha már kinyitottuk a szívünket, és meghajoltunk az Isten titkai előtt, most, hogy kellőképpen elcsendesedett bennünk minden önigazolás és elvárás, meghallhatjuk a jövendőlés talán legszebb részét is, megláthatjuk egy pillanatra a szőnyeg színét is. Sokaknak jelentett már energiaforrást ez a pár szó, ez a mondat. Megrepett nátszálat nem tör el, és a füstölgő mécses nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. Számára értékes a megrepett nátszál, ami másnak semmi értéket nem képvisel már. Számára értékes a füstölgő mécses, ami már nem jó semmire, csak kidobandó szemét csupán. Számára értékes a megrepett nátszál életem, számára értékes a füstölgő mécses életem. És felhangzik a remény evangéliuma, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Nem látványos, nem hangos, de annál mélyebbre hatol a szívünkbe, annál mélyebbre hatol az életünkbe, annál mélyebb érzéseket kelt bennünk. Isten kegyelme is a szőnyegre van írva. Így ünnepelhetjük a kereszten trónoló Isten fiát. Így ünnepelhetjük minden gonoszt legyőző messiás királyt, aki a reményt hozza el. Aki a reményt hozta el a mi életünkbe is, az ő tanításával, az ő életpéldájával, az ő halálával és feltámadásával. Ő gyöngéden kézbe veszi a mi megrepett nátszál életünket. Ő gyöngéden kezébe veszi a mi füstölgő mécses életünket, és megszenteli, és győzelemre viszi azt. Engeded? Engedem. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki oltalmunk vagy minden veszedelemben, amely testünket és lelkünket fenyegeti. Ne vess meg minket erőtlenségünkért. Ne ítélj meg minket elvárásainkért, hogy olyan gyakran ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, ahelyett, hogy kinyitnánk szívünket, és leborulnánk előtted, és tőled kérnénk el azt az utat, amelyet te jelölsz ki számunkra. Siess segítségünkre, mert megrepett nátszál az életünk, mert füstölgő mécses az életünk. És szabadíts ki a gonosz indulataink rabságából minket. Az Úr Jézus Krisztus által kérünk, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.